Kedves testvérek, hallgassuk meg a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai ószövetségi ige szakaszt, Sámuel második könyvének 5. részéből az első 16 verset.
Dávid egész Izrael királya lesz. Ezután elmentek Dávidhoz Izrael összes törzsei Hebronba, és ezt mondták: nézd, mi a csontod és húsod vagyunk. Azelőtt is, amikor Saul volt királyunk, te vezetted harcba, és hoztad vissza Izraelt, és ezt mondta neked az Úr: te leszel népemnek, Izraelnek a pásztora, te leszel Izrael fejedelme. Megjelentek tehát Izrael összes vénei a király előtt Hebronban, és Dávid király szövetséget kötött velük Hebronban, az Úr színe előtt. Ők pedig fölkenték Dávidot Izrael királyává. 30 esztendős volt Dávid, amikor király lett, és 40 esztendeig uralkodott. Hebronban Júda királya volt 7 esztendeig és 6 hónapig, Jeruzsálemben pedig 33 esztendeig volt egész Izrael és Júda királya. A király pedig elment embereivel együtt Jeruzsálem alá az ország őslakói ellen, a jebusziak ellen. Azok azonban ezt mondták Dávidnak: nem jössz ide be, hiszen még a vakok és sánták is elűznek téged, mert azt gondolták, hogy nem tudod a Dávid bemenni. Dávid azonban elfoglalta Sion sziklavárát, és ez lett Dávid városa. És ezt mondta Dávid azon a napon: mindenki, aki öli a jebusziakat, nyomuljon a csatornához, mert ezeket a sántákat és vakokat szívből gyűlöli Dávid. Ezért mondják: vak és sánta ne menjen be a templomba. Ezután letelepedett Dávid a sziklavárba, és elnevezte az Dávid városának. Körülötte építkezni kezdett Dávid, Millótól fogva befelé. Dávid egyre jobban emelkedett és növekedett, mert vele volt az Úr, a seregek istene. Hírám, Tírus királya követeket küldött Dávidhoz, azután cédrusfákat, ácsmestereket és kőműveseket, akik palotát építettek Dávidnak. És megértette Dávid, hogy az Úr megerősítette királyságát Izraelben, és hogy naggyá tette királyságát népének, Izraelnek a javára. Miután Dávid Hebronból Jeruzsálembe költözött, még ott is vette el másodrangú feleségeket és feleségeket, és még születtek Dávidnak fiai és leányai. Ez a nevük azoknak, akik Jeruzsálemben születtek: Sámuá, Sóbáb, Nátáb és Salamon, Jibnár, Elisua, Neleg és Jáfia, Elisámá, Eljárdá és Elifelet. Jöjjetek testvérek, imádkozzunk! Mennyei Atyánk, a Jézus Krisztus által nagy hála van a szívünkben, hogy újra itt lehetünk a Te közeledben. Köszönjük, hogy hívtál bennünket, és köszönjük azt, hogy ezen az áprilisi vasárnapon meg akarsz szólítani újra bennünket. Olyan nagy ajándék az, hogyha megláthatjuk a Te munkádat a mi életünkben. Olyan jó az, hogyha megláthatunk, vagy olvashatunk a Te igédből olyan emberekről, akik az életében ott voltál, és akik szintén ezt meglátták és megélték. Köszönjük, hogy ma Dávidot állítod elénk, hiszen ő a Te kedves embered volt, és olyan sokat tett azért, hogy méltó legyen a Te nevedre. Uram, olyan jó lenne, hogyha mi is megérthetnénk a mai nap abból, hogy mit szeretnél, hogy cselekedj az életünkben, hogy Te formálj bennünket a Te igéd által. Add, hogy olyan példa lehessen előttünk, Dávid, amiből megérthetjük, hogy hogyan akarod, hogy előtted járjunk. Könyörülj rajtunk, könyörülj azokon, akik ma hallják először a Te igédet, és ők is értessenek meg ebből valamit. Légy itt közöttünk, Urunk, a Te szent lelked által. Amen.
A mi Istenünk bűnbocsátó kegyelmét a Zsoltárok könyvének 25. részéből, a 7. versből hirdetem nektek, ez egy imádság. Ifjúságom vétkeiről és bűneimről ne emlékezz meg. Kegyelmed szerint emlékezzél meg rólam a Te jóvoltodért, Uram. Az ige hirdetésére készülve énekeljük a 118. Zsoltár 7. versét. Istennek az a szent igéje, melynek alapján az ő lelkét segítségül kérve szeretném hirdetni közöttetek üzenetét, írva található a felolvasott helyen, Sámuel próféta második könyvének 5. részében, a 12. versben a következőképpen. És Dávid fölismerte, hogy az Úr megerősítette őt Izrael fölött való királyságában, és hogy fölmagasztalta királyságát az ő népéért, Izraelért. Amen. Kedves testvérek, az elmúlt hónapokban az imádságról tanultunk Isten igéje alapján. Most egy kis szünetet tartunk, és a napi ige olvasása közben Isten kegyelméről és az emberi bűnről látunk majd példákat. Most ebben a mai ige szakaszban Isten kegyelméről, itt emberi bűnről nem nagyon lesz szó. De megláthatjuk azt, és tanulmányozhatjuk azt, hogy Isten kegyelme hogyan működik. Dávid egész Izrael királya lesz, és Jeruzsálemet teszi fővárosává. Ez a Bibliánkban az a cím, amely ugyan nem szerepel a Biblia szövegében, de így foglalták össze a Biblia fordítói ennek a fejezetnek a tartalmát. Az első tehát, hogy Dávid egész Izrael királya lesz. Hogyan is történt ez? Erről a korábbi fejezetekben már értesülünk, illetve a mai igének az eleje szól erről. Sámuel révén hívta el az Úr Dávidot a nyáj mellől, hogy királlyá kenje Saul helyett, bár akkor még bőven Saul volt a király. Aztán megromlott a viszony Saul és Dávid között, de hiába kereste halálra Saul Dávidot, az Úr nem adta a kezébe, sőt, újra meg újra ígéreteket tett Dávidnak az ő királysága felől. Végül Saul és fiai a Gilboa hegyen életüket vesztették a filiszteusokkal vívott csatában, csak Isbósét és még két másik fiú maradt életben. Isbósét lett Izrael királya 7 esztendőre, de aztán hadseregének a vezetői cserben hagyták, sőt, kettő közülük meg is gyilkolta. Egyedül Mefibósét, Jónátán fia jött volna számításba a trónöröklésben, de ő viszont egy baleset révén nyomorék lett, így nem ő volt a trónörökös. Így hát eljöttek Izrael vénei, és a Hebronban Júda fölött már 7 esztendeje uralkodó Dávidot meghívták Izraelnek, tehát az északi országrész királyának is. Tulajdonképpen ezzel kezdődik mai történetünk. Tehát Izrael vénei egyetemlegesen eljöttek Hebronba, Dávid szín elé, és megkérték, hogy ne csak Júda királya legyen, hanem Izrael királya is, és így újra egyesült az ország. Mit lehet mindenről mondani? Hát először is nem tudom, hogy a testvéreknek feltűnt-e, de Dávid 2 szalmaszálat sem tett keresztbe, hogy valósággá váljon a királysága. Sem a korábbiakban, sem itt. Egyedül Istenre bízta a dolgot. 2-szer is megölhette volna Sault, még menekülése idején, sőt, emberei biztatták is erre, hogy az Úr a kezedbe adta őt. Hát öld meg, vagy majd mi megöljük. És Dávid mind a 2-szer azzal válaszolt, hogy ő nem emel kezet az Úr felkentjére. Majd Sault utolérik a vétkei, vagy meghal, vagy csatában hal meg, esik el, de az Úrra bízta az ő perének a végig vitelét. Ahogyan az Új Szövetség is mondja, nem az a kipróbált, aki magát ajánlja, hanem akit az Úr ajánl. Dávid soha két szalmaszálat nem tett keresztbe azért, hogy végre övé lehessen a királyság. Mindent teljes egészében Istenre bízott. Végül is az, amikor meghalt az előző király Saul, ahogyan Isbóset elveszítette az Izrael fölötti királyságot, és ahogyan eljöttek Izrael vénei, és meghívták Dávidot, hogy az egész ország királya legyen, ez tulajdonképpen alapigényben így olvassuk, hogy az Úr megerősítette őt Izrael fölött való királyságában, vagy szó szerint megszilárdította őt az Úr királynak Izrael fölött. A második gondolat ebben a történetben, vagy a második esemény ebben a történetben, hogy Dávid Jeruzsálemet teszi fővárosává. A következő lépés tehát a királyi hatalom kiépítésében Jeruzsálem, azaz Jebusz elfoglalása volt. Dávid fölment embereivel a jebusziak ellen, akik azzal gúnyolták, hogy nem fog tudni bemenni a várba, nem fogja tudni azt elfoglalni. Ennek ellenére Isten kegyelméből, Isten segítségével elfoglalta a várost, és fővárosává tette. Aztán azt látjuk, hogy Hírám a szomszédos város államnak, Tírusznak a királya, követeket, majd libanoni cédrust és mesterembereket küldött Dávidnak, hogy palotát építsenek neki. Tehát magyarul a szomszéd király is megértette, amit az igében így olvasunk, hogy Dávid pedig folytonosan emelkedett és növekedett, mert az Úr, a seregek istene vele volt. Aztán majd jóval később ezt Hírám meg is fogalmazza. És ez a két tény, azaz Jeruzsálem elfoglalása és a királyi palota felépítése világosan megmutatta, megint csak az igét idézem, hogy fölmagasztalta királyságát az ő népéért, Izraelért. Megint hadd olvasom szó szerint is, fölemelte, tudnilik, Dávid uralmát népe Izrael kedvéért. Tehát az ő királyságát megerősítette, nem csak Júdában, hanem Izrael fölött is király lett, és ezt a királyságot egyre jobban erősítette Isten, úgy, hogy még a szomszédos népek is rádöbbentek arra, hogy Istentől van Dávid felemelkedése. De ami talán a legfontosabb a mai igében, így fogalmaztam meg, hogy Dávid fölismerte. Dávid fölismerte Isten munkáját, és Dávid fölismerte, hogy az Úr megerősítette őt Izrael fölött való királyságában, és hogy fölmagasztalta királyságát az ő népéért, Izraelért. Abból, ami történt vele, Dávid egyértelműen fölismerte, hogy minden Isten akaratából történt. Isten akaratából lett egész Izrael királya, Isten akaratából tudta elfoglalni Jeruzsálemet, és Isten akaratából lett nagyjá Hírám szemében, a tíruszi király szemében. Ami csak vele történt, mindent Isten intézett. Ezt ismerte föl Dávid. De még kell beszélnünk az engedelmesség áldásáról is. Az ötödik versben, vagyis, bocsánat, a tizedik versben így olvassuk, Dávid pedig folytonosan emelkedett és növekedett, mert az Úr, a seregek istene vele volt. Azt látjuk az igében, nem csak ebben a mai ige szakaszban, hanem az egész történetben, ami Dávid királyról szól, hogy nem csak Isten volt Dáviddal, hanem Dávid is Istennel volt. Mindenben az ő akaratát kereste, neki engedelmeskedett, és ez meg is látszott az életén. Tehát Dávid Istennel volt, de csak azért lehetett Istennel, mert Isten volt ő vele. Ez egy csodálatos kör, hogy így mondjam, hogy Isten Dáviddal volt, és ezért Dávid Istennel lehetett, és az ő engedelmességét Isten megint új kegyelemmel áldotta meg, és így tovább, és így tovább. Persze azért Dávid sem volt tökéletes. Volt, amikor nem Istenre bízta valamely dolgának az intézését, hanem maga szerezte meg azt, vagy az Úr akaratától függetlenül, vagy annak ellenére. Hát bizony ilyen dologról is olvasunk a történetben, méghozzá az utolsó mai igeszakasz utolsó verseiben, közben pedig Dávid még további másodfeleségeket és feleségeket vett Jeruzsálemből, miután Hebronból odament. És Dávidnak további fiai és leányai születtek, ez a neve azoknak, akik Jeruzsálemben születtek, Sammua, Sóbáb, Nátán, Salamon, Jibhár, Elisua, Nefeg, Jáfia, Elisámá, Eljádá és Elifelett. Ezeket a feleségeket nem Isten adta Dávidnak, hanem Dávid maga szerezte meg. Abban az időben a királyokat éppen az jellemezte, egyik fő jellemzőjük az volt, hogy sok feleségük és sok másodfeleségük volt. Aztán ez, hogy így mondjam, még tovább fejlesztette Salamon, amikor 700 felesége és 300 másodrangú felesége lett. De már az, amit Dávid tett, az sem volt Isten színe előtt kedves. Ugyanerről nem olvasunk az igében. Tehát nem olvassuk Istennek az értékítéletét, hogy nem így kellett volna ennek lennie. De azért a későbbi történetből látjuk, hogy Dávid nyomorúságai mind erről a területről származtak. Már Becsabéval történt paráználkodása is. Meg aztán, amikor megölette a férjét és feleségül vette. Aztán az ennyi feleségtől származó ennyi gyermek. Hát ennyit nem lehetett szeretetben, boldog családi életben felnevelni és irányítgatni őket. Mind nőtt, mint a dudva, már bocsánat, hogy így mondom. Vagy nevelte őket az anyjuk. De Dávid ennyi fiúra, ugye itt ez csak a fele a fiaknak, hiszen Hebronban is születtek gyermekei, a Hebronban lett feleségeitől is. Tehát a sok gyermek által okozott összevisszaságok és a sok feleség által okozott összevisszaságok is mind hozzátartoztak Dávid életéhez, ezek voltak azok a nyomorúságok, amelyek őt utolérték. Életében a legtöbb dologban engedelmeskedett Istennek, és Isten akaratát kereste, ott áldás is volt az életén, de ahol nem kereste Isten akaratát, ahol saját maga szerzett meg dolgokat, vagy ahol a saját kezébe vette dolgainak az intézését, ott mindig pórul járt. Gondoljunk arra, amikor hát nyilvánvaló volt, hogy ő lesz Saul után a király, és sokáig menekült is Saul elől, mindig ide ment, oda ment, amonda ment, Isten mindenütt megőrizte őt, és aztán elfogyott egyszer Dávidnak a cérnája, és azt mondta, hogy végül megöl engem Saul, és pont az ellenséghez menekült el. És ott is látjuk, hogy Ákis királynál bolondnak kellett magát tettetnie, és a nyálát a szakállára csorgatta, és az ajtó félfára firkált. Ezt megspórolhatta volna, hogyha nem menekül el pontosan az ellenséghez, hanem marad Izrael területén, hiszen Isten biztos, hogy megőrizte volna őt ott is. Tehát azt látjuk Dávid életében, ebben a történetben is, és a folytatásban is, hogy amikor Dávid Istennel volt, akkor áldás volt az életén, akkor jól mentek a dolgok, és amikor pedig a maga kezébe vette sorsának az irányítását, akkor jöttek a bajok és nyomorúságok. De bármi jó történt Dávid életében, olyan jó, hogy felismerte, hogy mindez a jó egyedül Istentől származott. Ebben a történetben van tanulsága mi életünkre nézve is. Először is az, hogy mindent Istentől kell várni. Saját érdekünkben nem szabad lépni, hanem türelmesnek kell lenni. Ugyanakkor meg kell tenni mindazt, amit Isten megmutat nekünk, hogy tegyünk meg. Tehát ez egyszerre igaz, hogy saját érdekünkben nem lépni, de hogyha valamit Isten mutat, hogy lépni kell, akkor ott azt a lépést viszont meg kell tenni. Engedelmeskedni kell, és át kell élni az Úr vezetését. Vele lenni, és akkor mindig meglátjuk és felismerjük, hogy tulajdonképpen ő van velünk. És Isten így megerősíti idézőjelbe téve a mi királyságunkat is, hiszen Péter apostol megfogalmazása szerint ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdon népe vagytok, hogy hirdessétek a hatalmas tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Tehát Istennel megerősödünk abban a királyságban, amivel Isten ajándékoz meg bennünket, hogy tudnélik hirdessük az ő hatalmas tetteit, ami Urunk Jézus Krisztus kereszt halálát, váltság halálát, és harmadnapon történt feltámadását, mert ezáltal hívott ki bennünket Isten a sötétségből az ő csodálatos világosságába. Amen. Az igére válaszként a 89. Zsoltár 7. versét énekeljük. Urunk, köszönjük, hogy az Ószövetségből is példát adsz nekünk, hogyan kell mindent tőled várni, hogyan kell neked engedelmeskedni, hogyan kell rád bízni az életünket. Urunk, bárcsak ezt meg tudnánk tenni. Talán először, amikor rád bízzuk az életünket, minden bűnével, bajával, nyomorúságával együtt, hiszen te vagy a megváltó, és aztán újra és újra, ahogyan haladunk előre a hitnek az útján, mert egyedül te tudod, hogy mi a jó, mi a hasznos a számunkra, egyedül te tudsz bennünket oly módon vezetni, hogy a te királyságodban növekedhessünk. Így kérünk, Urunk, saját magunkért, gyülekezetünkért. Így kérünk itt az újpesti gyülekezetekért, hogy mindenütt mutasd meg a te kegyelmedet, a te áldásodat, hogy szaporodjon a te néped az üdvözülőkkel. Köszönjük, Urunk, hogy sok néped van ebben a városban is. Kérünk, hívd elő őket. És kérünk mindazokért, akiket eleve kiválasztottál a te dicsőségeddel való találkozásra, megváltásra, hogy végezz el munkádat ezen az egész földön, gyűjtsd össze a te népedet, hogy téged magasztaljon és téged áldjon, most és mindörökké. És kérünk, Urunk, hogy a mi magunkban elmondott imádságainkat is kegyelmesen hallgass meg. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozásra, jobb adni, mint venni, de ahogyan az ige mondja, először a mi szívünket adjuk át az Úrnak. A gyülekezet foglalja el helyét, és hallgassák meg a testvérek a hirdetéseket.